Sziasztok, Béla vagyok, ez itt a Hekkés Lángosnak a 113. adása, itt van velünk Ninja!
Hello, sziasztok!
Szervusz Ninja! Itt van velünk Szenga!
Sziasztok!
Szervusz Szenga! És most Antenna, hogyha ezt majd vágod, akkor ide tegyél alá, légy szíves, ilyen ovációt a beköszönéshez, mint hogyha egy ilyen late night show lenne. De ne túl late night.
Ovuláció.
Egy ovulációt. Ezt kivágjuk. Na, akkor szerintem kezdjük azzal, hogy déjà vu érzés. Mit szóltok hozzá, hogyha déjà vu érzése kezdünk el? Igazából Iránnal akartam elkezdeni, úgy vagyok vele, hogy a déjà vu az sokkal érdekesebb. Múlt héten, illetve az elmúlt adásokban volt egy hírünk, mi szerint a Google valami 500 kártékony applikációt eltüntetett a Google Store-ból, de most nem fogjátok elhinni, a Google eltüntetett most 600 applikációt a Google Play Store-ból, ami önmagában nem lenne olyan hatalmas nagy hír.
De látom a trendet benne, hogy jövőre, vagy jövő héten 700-at fog.
Igen. Nem. Miért is érdekes ez? Ez azért érdekes, mert egyértelműen látjuk, hogy a Google Store, App Store elég rossz állapotban van. Tehát tele van szeméttel. Ugye, mert érezzük, hogy ha megpróbálsz föltelepíteni magadnak például mondjuk egy zseblámpát, és nem találod meg a fő, top, nem tudom, legjobb zseblámpa programot, mert mondjuk magyarul írod be, hogy zseblámpa, és nem a legjobb a tuti zseblámpa program jön be, akkor simán lehet, hogy valami olyasmit fogsz föltelepíteni, ami tolja neked a reklámot, ami tolja neked esetlegesen a malvert, és stb. Tehát ez nagyon nagy probléma. Most kár, hogy nincs itt Antenna, de majd mindjárt hagyunk itt neki egy ilyen lukat, ahol majd tud válaszolni, hogy ő azt mondta, hogy állítólag az Apple Store is ugyanilyen rossz állapotban van, mint az Androidos Store. Úgyhogy ez egy ilyen általános probléma. Bedobtak egy-két érdekes dolgot. Egyébként ez a 600 applikáció, amiről itt szó van, ezek elsősorban a reklámozással kapcsolatos szabályokat szekték meg, tehát fullscreenbe nyomták, nem tudtad elnyomni, miközben telefonáltál, bedobott, vagy mielőtt telefonáltál volna, vagy amikor csörgött, akkor dobta be a reklámot, és el kellett nyomnod. Úgyhogy ezek ilyen mind-mind ilyen Google ellenes szabály. Tehát ugye nekik van egy szabályozás, hogy hogyan lehetne ezt tisztességesen és kevésbé idegesítően csinálni. Na, ezek nyilván ezt nem így csinálták. Egyébként ezek ilyen többnyire kínai fejlesztő cég, hongkongi, szingapúri és indiai fejlesztő cég volt, akinek az applikációit eltüntették, és hát úgy pár gondolat arra, hogy hogyan tudjuk ezeket ugye elkerülni, mert ez egy folyamatos probléma lesz, látjuk, hogy ezt nem tudom, kivéve, hogyha azt mondják, hogy az egészet kukázzák, és új nulláról kezdik, és akkor sokkal szigorúbban kezdik el feltölteni a sztort, de máskülön nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt megcsinálni. De mindegy, ugyebár az egyik a tanács az, hogy külső appot másik sztorból ne nagyon töltsünk le. Én egyébként például van a Samsungnak is, ha jól tudom, külön sztória, a Huawei-nek is van külön sztória. Én nem, egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ezek a cégek annyi energiát beleölnének, mint például a Google, hogy tisztán tartsák a cuccukat. Én nem igazán tudnék innen jó indulatban nyugodt lelkiismerettel föltelepíteni dolgokat, illetve nyilván ezeket az appos oldalakról, ahol csak az APK-t szeded le, az megint csak no-go. Amit szoktak ajánlani, az, hogy nézzük meg a fejlesztőt, hogy kinek a fejlesztése ez a dolog. Én azt mondom, hogy googlizzunk rá, olvassuk el a kommenteket, ami az applikáció alatt van. Szerintem ez még egy nagyon hasznos dolog tud lenni.
Pontosan, amúgy igazából kicsit álljunk úgy hozzá, mintha például az eBay-en vagy az Amazonon vásárolsz, nézd meg, hogy hány csillagot kapott, hány review-t kapott az eladó, mik a kommentek. Nyilvánvalóan, ha itt is rámész egy applikációra, és az összes komment arról szól, hogy folyamatosan reklámokkal bombáz, rákeresel a fejlesztőre, nulla találat van róla a Google-be, és így tovább, akkor azért érdemes elgondolkozni, hogy vajon ő a valide. Meg nagyon arra is kell figyelni, hogy nagyon sokan arra játszanak, csak úgy, mint az ilyen phishing oldalak esetében, hogy egy valamit elgépelsz, és hopp, kijön egy ugyanolyan kinézetű applikáció, Facebook helyett csak nem tudom, Facebook, de ugyanúgy néz ki, és itt tovább fölrakod, és szépen elhalálsz az adataidat. Szóval igen, ez a kezdő lépés, hogy kicsit próbálják meg validálni a forrást, pikpak meg lehet csinálni amúgy. Más, ha más nem is, tényleg nézd meg a kommenteket, meg az értékeléseket.
Erről egyébként az jut eszembe, hogy hallgattam ma a Malicious Life-nak a legújabb adását, és ott arról van szó, hogy létrehozott a... Tehát igazából az Egyesült Arab Emirátusban élők számára létrejött egy alkalmazás, egy csevegő alkalmazás, egy ilyen Secure Messenger, mert ugye minden blokkolva volt, minden bannolva volt a kormányzat által, hát azért nem annyira nagy a szabadság, és ez ott működött, nem tudom, mi volt a neve, talán TuTalk, azt hiszem ez volt a neve, és kiderült, hát meganalizálták jó alaposan, és kiderült, hogy ez bizony egy, hát ezért ez tartalmaz adatlopó komponenseket is. Na és az feltette a kérdést aki a podcastot csinálja, hogy hogyan venné rá embereket, hogy önként malvert telepítsenek az eszközükre. Hát úgy, hogy bannolj le mindent, semmi sem működjön.
Mekkora ötlet?
Fejlesz egy saját malvert, ami azért a funkciót ellátja, és mellette még lopja is az adatokat. Hát ezt megcsinálták, tehát konkrétan ezt így megcsinálták ezzel az alkalmazással, és ami miatt ez eszembe jutott most, az, hogy mondtad, hogy nézzük meg azt, hogy ki hányan használta, hányan töltötték le. Most az van, hogy rengetegen használták ezt, mindenki az Egyesült Arab Emirátusoknál ott élnek, vagy ott élő barátaikkal beszélgetnek, de mivel a felhasználó szám olyan magasra szökött, hogy ez szemet szúrt az amerikaiaknak, ezért elkezdték ők is otthon is használni. Mert hogy biztos jó, hogyha ennyien használják.
Igen, ez a, nem tudom, ez a, hogy szokott lenni. Csordaszellem. Hát az igen, csordaszellem, de nem tudom, hogy hány millió légy nem téved. Igen, tehát nézzünk utána a dolgoknak, más nem lehet csinálni, tehát rettenetes állapotok vannak ezekben az app store-okban. De egyébként, hogyha már déjà vu-ről beszélünk, ugye már múlt héten beszéltünk a This Person Does Not Exist, és felőkerültek a különböző változataik is.
Jaj, hát én ezt imádom, szembe jött valami közösségi médián a This Artwork Does Not Exist, ez mesterséges intelligencia által generált műalkotások, festmények.
Festmények.
Hát gyönyörűek, hát imádom őket, nagyon jól néznek ki, és az a helyzet, hogy mivel ezek nem valós embereknek a művei, művészeknek a művei, ezért jogdíj sincs rá, meg nem gáz kinyomtatni, csináltatni belőle egy képet, és kirakni a falra.
És jól néz ki. Lesz. Aha. De ezek ilyen modernek, vagy régebbiek?
Hát ezek ilyen avantgard cuccok, tehát aha, ilyen pacák, meg mindenféle. Érdekes nagyon. 2-3-at megnéztem, az mind ilyen volt, ilyen non-figuratív cucc.
Én egy szinten mélyebbre mentem, én a This Horse Does Not Exist oldalon nézem, ahol konkrétan lovakat generál a mesterséges intelligencia. Nézegettem a képeket, tényleg így alig látni benne hibát. Egy-két perc után azért elkezdtem gondolkozni az életem, hogy mit csinálok itt.
Hogy kerültem ide?
Frissítgetem ezt az oldalt, hogy mi történt az életemben, ahol siklott ki, de hogy van ilyen, és amúgy van macskákra is.
Nem mondod.
A This Cat Does Not Exist.
Ez csodálatos, imádom, meg kell nézzem.
Most azon gondolkodok, hogy ennek vajon van praktikus bármilyen felhasználás? Azon kívül, hogy ott ülsz előtt, és nyomkodod az F5-öt, és generálja neked a lovakat.
Ha ló vagy, és el akarsz menni egy ló konferenciára, és nem akarod a saját képedet beadni, akkor innen szerezhetsz egy profilképet.
Vagy ha ló profilt akarsz a ló, vagy a közösségi média oldaladra, akkor generál, tehát tudsz olyat betenni, amire senki nem mondja azt, hogy ló, az ott az én lovamnak a képe, vedd le gyorsan, légy szíves.
Fú, ilyen kamu eladásokat is lehetne csinálni, tudod?
Eladsz egy kamulovat?
Aha, igen, nézd meg, milyen jó képek vannak róla.
Egyébként figyelj, mert lehet, hogyha most egy igazi, egy gazda, vagy nem, vagy aki egy lószakértő leülne és megnyitná a képet, és így mondaná neked, hogy hát ilyen ló nincs is. Mert hogy nézd meg, milyen színe van, meg hogy áll a füle, meg a szeme is ferde. Hát ez így egy szarló, hát egyértelműen látszik, bárki látja, hogy ez így nem egy valódi ló.
De nem biztos, ugye ezt ugyanaz az algoritmus készíti, ugyanez a GAN technológiával készül, ez az adversary networkös cuccal, és azon gondolkodtam, hogy a macskáknál ott, ugye, a ló az mit csinál? Hát a ló az túl sok mindent nem tud csinálni, az fut, áll, vagy legel, vagy néz, vagy ilyesmit, de a macska az így hanyat fekszik, nyalja magát, ugrik, csomó mindent csinál. Tudom, a ló is tud ugrani, de a macskák azok sokkal több mindent csinálnak.
Most az összes ló rajongót megsértetted a hallgatóságunkban. Nem baj, egyébként. egy kis
Szeretem a lovakat. Igen, minden állatot szeretek.
Mindenképpen egyébként.
Most nézem a macskásat, hát ott amúgy mindenféle.
Realisztikusnak tűnik?
Igen, mondjuk pont most egy hibásat dobott ki, de amúgy egész jó.
Milyen a hibás?
Milyen a hibás macska?
Nem volt feje. De mondjuk azért ez is elég gyanús.
Igen.
Várjál, mutasd. Egy kicsit banja. De alakul. Szóval szerintem nem tudjuk fel. Ugyebár a filmekben is ugyebár van a Uncanny Valley, hogy amikor érezzük, hogy valami olyan fura egy CGI filmben, és hogy ezért van az, hogy nagyon könnyen lehet például környezetet generálni, illetve például az, hogyha mondjuk egy elefántot beraknak egy filmben, és mondjuk az elefánt nem 100%-osan pontosan ugyanúgy néz ki, mint ahogy valóságban, az nem tűnik föl az agyunknak, hogy ez ott egy fura elefánt, mert nem látunk nap mint nap elefántot. Azért tűnik föl az emberi arcnál, hogy valami nem stimmel, annak ellenére, hogy például tökéletes, például a Csillagok háborújában is volt a, nem tudom, azt hiszem a Leia hercegnőt rakták be CGI-ba, és éreztük, hogy ez nagyon gáz. Pedig úgy jól néz ki, de valami érzi az agyunk, hogy ez nem okés. Szóval szerintem egy macskánál vagy egy lónál ez nekünk nincsen meg. De egyébként valóban, hogyha ez ugyanaz az algoritmus, ami generálja, akkor hát ki tudja. Most már csak az a kérdés, hogy ezt mire lehet használni, ezt a dolgot, a cicákat és a lovakat. Na de akkor szerintem beszélgessünk egy kicsit az oroszokról. Mert régen nem voltak oroszok.
Hát igen, nem tudjuk őket megkerülni.
Mint az irániakat se egyébként.
Persze, nem, mert mekkora nagy ország, és egy csomó tengere is van.
Nagyon-nagyon szarul, mert lehet megkerülni.
Vannak tengereik az oroszoknak? Biztos, hogy vannak.
Biztos, hogy ha nincsenek, akkor majd szereznek.
Már kiderült, hogy földrajz volt, egy katasztrófa vagyok.
Szerintem egyébként ott van nem messze Brazíliától.
Hogy a hallgatók szerencsére nem látják, hogy akkor milyen arcot vágok ezeknél a kérdéseknél.
Persze, te se tudod, csak így felvágsz, basszus kulcs. Na, mi van az oroszoknál?
Na, hát az oroszok megint nem bírnak magukkal. Most a legutóbbi hír, ami így minket érint, vagy hát érdekes lehet, hogy hát Írországba kaptak el, vagy hát nem kaptak el, de hogy megbízható források szerint az orosz katonai hírszerzés emberei azért érkeztek oda, hogy kicsit felmérjék, ahogy az ír partok környékén mennek azok a bizonyos üvegszálas optikai kábelek, amik Észak-Amerikát és Európát összekötik. Ilyen, ugye most az internetről beszélünk tulajdonképpen. Ugye ezt nagyon sokszor így elfelejtjük, vagy nehéz elképzelni, hogy az internet azért úgy működik, hogy valójában ezek fizikailag össze van kötve, úgymond, a kontinensek az emberek, igen, szóval effektíve az internetet el kell hozni hozzánk is. És hát ugye a kontinensek között itt a tenger alatt mennek ezek a kábelek, és hát mondanom sem kell, hogy azért elég komoly információhoz lehet jutni, hogyha valaki ezeket le tudja hallgatni. Úgyhogy szakértők szerint azért is Írországnál próbálkoznak az oroszok, mert hogy elvileg az íreknek nem olyan jó az elhárító képességük, magyarán elég könnyen tudnak mozogni ezek a hírszerző tisztek, és hogy tulajdonképpen ez volt a műveletnek a célja, hogy ezt ők ott felmérjék, ezeket a kábeleket. Nyilván itt azért meg kell említeni, hogy nem csak az oroszok csináltak ilyen dolgokat. 2014-ben pont a Snowden aktákból tudjuk, hogy a britek ezt már elég komolyan űzték amerikai támogatással, konkrétan Omán partjainál volt több ilyen brit titkos hírszerző bázis, ennek a brit NSA-nek is hívott Government Communication Headquarternek több ilyen bázisa, és az kifejezetten arról szólt, hogy ezeket a kábeleket tulajdonképpen lehallgatják. Ugye itt azért mindenféle online messaging, browser session, e-mailek, call-okat, meg e-maileket lehet elkapni, lehallgatni, és hát ez is ugye a Snowden aktákból derült ki, meg az is, hogy Amerika amúgy majdnem 30 állammal kötött ilyen titkos megállapodást, jelezvén nekik, hogy ők ezt így szeretnék csinálni.
Az igen. De gondolom azért feltűnt valakinek, hogy gyanúsan sok búvároktató merül le ezért laptoppal, Kali Linux-szal a zsebében. Igen.
Dimitri és Igor ott az írpartokon.
De ez egyébként ez nem kicsi effort. Tehát ez egy nagy projekt egy ilyet véghez vinni. Vagy,
persze,
hogy...
tudod, milyen nehéz a víz alatt gépelni azzal hát, a kesztyűvel?
Azért mondom, tehát ez nem, ez komolyan gondolták ezt a dolgot, ez mennyi pénz belemeheted, vagy képzel, amikor leültek, hogy lemegyünk a víz alá, és ott fogunk hackelni. És akkor a training facility, azért, ahogy hívják az úszómedencében, gyakoroltak.
Hát nem egyszerűek amúgy a britek ezt, csak most reagálva erre a búvár oktatóra, hogy a britek egy Cable and Wireless nevű céget használtak ilyen fedőcégként ezekre a műveletekre, ahol full-time project managerekként dolgoztak a hírszerzők.
Elképzelem, hogy el tudták adni a telekommunikációs vállalatoknak azt a tenger alatti száloptikás kábelt, ami 2 kilométerenként RJ45-ös Ethernet csatlakozók voltak, tudod, hogy be tudjanak csatlakozni a búvárok.
Hallod? Mondjad.
Ja, nem, ennyi, hogy csak érdekes ezen gondolkozni, hogy ugye azért kivédi például ezeket a kábeleket, amit azért elég sok vizen keresztül menj, ugye értem, ha csak azt néz, hát igen.
De egyébként teljesen igaz, tehát nincs ott mellette szöges drót, és ott egyszerűen csak, hogyha ha odamész a hajóddal, így lemész, akkor így ott van a cucc. Azért ez egy érdekes kérdés. De egyébként most mondtad, hogy mennyire casual volt ez az egész, ez a fedőcég, meg minden. Most láttam, valaki azt hiszem a Telegram csatornán dobta be, hogy csináltak a BBC-n egy dokumentumfilmet, nem tudom, hogy láttad-e, hogy bedobták. Egyébként ez mekkora gényasság, hogy a BBC csak... Amerikában? Hülye vagyok. Angliában lehet nézni hivatalosan, tudomásom szerint.
Nincs online változata?
Hát van online nézete, online, de csak is kizárólag Angliából nézheted. Mert ugye a BBC az BBC-nek...
VPN.
Egyébként igen, ezt szokták mondani, hogy a BBC-t VPN-en keresztül lehet nézni. Mert egyébként ingyenes, ha jól tudom, de csak is kizárólag az angoloknak ingyenes. Na mindegy, tehát mi történt? Ugyebár vannak a klasszikus indiai, nem kifejezetten indiai, de valójában ez rájuk jellemző, a tech scam. Nem tudom egyébként, nincs ott emlékszel, beszéltünk mi már a tech scamről, mert szerintem erről nem
említettük. Többször is beszéltünk már.
Többször is beszéltünk, soha nem tudom, de mindegy, nagyon gyorsan elmondom, a tech scam az, amikor, mit tudom én, internetezel a neten, valami olyan oldalakra kerülsz, ahol nem annyira jó, és egyszer csak felpattan egy böngésző ablakban, hogy a géped rohadtul vírusos, és hív fel azonnal ezt a telefonszámot. És akkor te megijedsz, mert nem értesz hozzá, és te éppen jól érezted magad, és most hirtelen tele van a géped vírusokkal, és felhívod ezt a telefonszámot, majd biztosít téged arról a másik oldalon, aki fölveszi a telefont, aki egyébként ebben az esetben nagyon gyakran indiai, hogy ő a Microsoftnak a support szervizere, és certifikátja van, és mindene van, és ő neked meg fogja javítani a gépedet. És akkor megkérnek, hogy legyél kedves akkor a LogMeIn-re, vagy a TeamViewer-re, vagy valamilyen remote-os oldalra lépjél be, és engedj nekik hozzáférést a gépedhez, följön a gépedre, lefuttatja a, nem tudom, a command line-ban a tree parancsot, ami kiírja a teljes fa struktúráját a file rendszerednek, és akkor mondja neked, hogy hú, basszus, ez nagyon durva, tele van a géped vírusokkal, megnyitja a task manager-t, megmutatja neked, hogy látod, minden egyes sor egy vírus, te meg ott vagy, és teljesen kétségbe vagy esve, hogy úristen, tele van, mert ugye az összes connection, ez minden egyes connection egy hacker, aki rád van csatlakozva. És akkor elmondja neked, hogy jó, hát akkor mondjuk, nem tudom, 800 fontért ők feltelepítik neked a Microsoft Secure Pro változatát, és le is írtják róla neked a hackereket, és akkor neked semmit nem kell csinálnod. És akkor elkérik a bankkártya adataidat, és akkor már is 800 fonttal kevesebb pénzed van. Na, tehát akkor ez
van egy Secure Windows-od.
De van egy Secure Windows-od. Egyébként beszarsz, mert volt olyan, hogy azzal védekeztek, hogy oké, hogy ez egy scam, de megcsinálják a gépedet. Tehát, hogy kapsz a pénzedért valamit, nem csak úgy lehúznak, hanem hogy tényleg nem tudom, kipucolják a regisztrit meg. De tényleg nem loptak el semmit, csak a pénzedet, ha azt nézzük, de esetleg föltesznek, ha jól tudom, volt olyan is, hogy valakinek föltettek egy ingyenes vírusírtót.
Mekkora. De volt olyan, egyébként pont arról beszéltünk egyik nem annyira régebbi adásban, hogy felraktak egy LockMyPC, vagy valami ilyesmi alkalmazást, azzal lokkolták a gépet, és azt mondták, hogy na akkor most a jelszóért, hogy kilokkolják a gépet, kérnek pénzt. Csak igen, hogy a fizetős változat helyett az ingyenes változatot használták, amiben volt egy backdoor, direkt azért, hogy ne, hogy megvedd a fizetőset, ami ugyanaz a jelszóval az összes nyitható volt, úgyhogy egy kis googlizással már meg is lehetett találni.
Egyébként ők extrém bénák voltak, ezt akkor nem meséltem el, mert az indiaiak használják a Syskeyt. Nem tudom, hogy ismered-e, te se vagy annyira Windowsos, én se ismertem, megmondom őszintén, a Syskeyt.
Jaj, de hát ez olyan, mint a SysRequest a Linuxnál.
Azt nem tudom, hogy a SysRequest milyen a Linuxnál, de a Syskey a Windowson az olyan, hogy betitkosítja, tehát lekódolja a regisztridet.
Jó, igazad van,
összekevertem. És rak rá egy jelszót, és ezt szokták egyébként megcsinálni, hogyha nagyon szorul a hurok, akkor fogják, ráteszik a Syskeyt, bejelszavazzák, és addig nem, és akkor gyakorlatilag egy ranzomot kérnek, tehát egy, hogy mondják, mi az a ranzom, a váltságdíjat kérnek a gépedért, de ez csak a végső esetben szokott előkerülni a Syskey. Ez benne van minden Windowsban, meg azt hiszem a 10-ben is.
Ja, emlékszem most már a Syskey.exe.
Na, de várjál, de mi a hír?
De komolyan.
És bináris.
És egyébként összekevertem a szezont a fazonnal, mert a SysRequest, az meg tudod, az a SysRQ gomba billentyűzeten, amivel tudsz a kernelnek billentyűutasításokat küldeni közvetlenül.
Igen, van a billentyűzeten. Aha. Én most az enyémben nem látok. Na mindegy, ezt majd otthon felfedezem. Egyébként ez illeszkedik az előző heti egér tutoriál. Egyszer megismerjük a billentyűzet összes gombáját.
Ez kiderült, hogy ez a gér, mire való?
Senki nem akarta nekünk megmondani. Érted? Mi ezt így kitettük a nagyvilágba, szerintem senki nem tudja egyébként. Tehát biztos vagyok benne, hogy mindenki hallgatta, banyek, én se tudom. Na mindegy, de várjál, de mi a hír? Tehát van a Tech Support Scam, és a BBC csinált egy dokumentumfilmet, na de kivel? Jim Browninggal, akinek van egy YouTube csatornája, és gyakorlatilag a YouTube csatornáján ilyen Tech Support Scammereket hív föl, és trollkodja őket szarrá. Ezt hozzáteszem, hogy ebből nagyon sok ilyen YouTube csatorna van, tehát én mindjárt szerintem 4-et tudok, aminek konkrétan csak ez a kontentje, hogy emberek hívogatják az indiaiakat, és fölveszik, és nagyon hülyének tettetik magukat, és nagyon, nagyon vicces beszélgetések tudnak ebből kijönni. Volt, amikor már a végén egy randit is leszerveztek a hölgyel, aki a másik oldalon Indiában volt. Volt számtalanszor van olyan, hogy tehát visszaküldenek a tech support scammereknek mondjuk egy vírust, például egy ransomware-t, és betitkosítja a saját gépeiket, és akkor az egész hálózatot ott lenyomják. De ez a csávó, Jim Browning megcsinált azt, hogy ő is behekkelte magát hozzájuk, és hozzáférte a belső kamerarendszerükhöz. Tehát ő tudta nézni, hogy hogyan is néz ki ez egy dolog, és amiről nekem ez most eszembe jutott, az, hogy mondtad, hogy mennyire kazuál. Itt konkrétan lehet látni, hogy hogyan néz ki az irodájuk, annyira kazuál, hogy ezt el nem tudod képzelni. Ott állnak, kávézgatnak, tudod, tipikusan, mint az izénél, vízautomatánál, beszélgetnek, reggeliznek, leülnek, fölveszik a fülest, dolgoznak egy kicsit, aztán elmennek kávézni, cigizni, annyira kazuál, hogy ezt el nem tudod mondani. Van meeting, amikor összeülnek, megbeszélik a dolgot, és végignézed az egészet baromi jó minőségben, és azt is láthatod, amikor éppen fölhívnak valakit, vagy éppen őt. Úgyhogy én sajnos nem tudtam megnézni, mert ez csak az előzetese volt, de be fogok menni Angliába, és meg fogom keresni ezt a dokumentumfilmet, szerintem benne lesz a linkje a show notes-ban, de Jim Browningnak a YouTube csatornája biztos, hogy benne lesz, mert azt megtaláltam. De mondom, nagyon sok ilyen csatorna van. Van, aki szándékosan hangeltorzítással csinálja ezt a dolgot, mert már ismerik. Tehát annyit torolkodott már velük, hogy hát figyelj, egyébként ez egy nagyon egyszerű dolog. Tehát ez egyrészt ad egy szórakoztató, bizonyos tekintetben közhasznú, mert ugyebár szivatod azokat, akik megpróbálnak lehúzni embereket, és ez ilyen, tudod, ez jó is, meg érdekes is, meg hacking, meg scam, meg nem tudom, ez ilyen vagány dolog.
Ez fokkal jobb, mint a nigériai spammereknek az élete. Szóval Vice csinálta erről egy doksi filmet, hogy akik ilyen nigériai netkávézókból a világ spam forgalmának az elég jelentős részét bonyolítják.
ott generálják.
Hát az amúgy annyira lesújtó volt, tényleg ott ülnek szerencsétlenek egy ilyen papucsba, ezekbe a csöves netkávézókba, és szórják ki, tudod, millió számra az üzeneteket. De amúgy, ha belegondolsz, hogy ezt nem is lehet máshogy csinálni, csak ilyen környezet, saját magadat se tudnád komolyan venni. Szóval tényleg azt kell, beülsz, felveszed, jó napot kívánok, igen, tudunk segíteni természetesen, szóval ez muszáj egy ilyen környezet.
Nem, jól tolják, és mondják is, hogy, hogy hát San Franciscóban vagyunk, vagy Kaliforniában, vagy nem tudom, mikor kérdezik, hogy milyen idő van, nagyon jó idő van. De egyéb, de csak mondjad.
Csak az jutott eszembe, hogy mikor elindult ez a hullám, hogy Indiában elkezdték ezeket az IT supportokat kiszervezni, ugye ott nagyon sok ilyen úgy működik, hogy ugye követi a nyugati világnak a munka idejét, szóval kvázi éjjel is dolgoznak. És annó volt erről egy könyve, azt hiszem One Night at the Call Center, azt hiszem ez volt a címe, és az tényleg arról szólt, hogy kulturálisan ezek az emberek, hogy minél jobb ilyen user élményt, vagy customer élményt adjanak, így effektíve, mit tudom, nézik az ilyen brit sorozatokat, hogy mikor betelefonál valaki Londonból, akkor el tudjanak csevegni róla, hogy igen, hogy most mi volt a jó barátok, nem tudom, múltkori izébe.
Tökéletes legyen az illúzió.
Igen.
Hát hihetetlen. Én meg akarom nézni. Egyébként ugyanúgy, ahogy te, Szenga, például lovakat néztél, ugyanúgy volt nem tudom hányszor, amikor én egy ilyen indiai scam supportos csatornára rácuppantam a YouTube-on, és végignéztem az összeset, és hát ezek egyenként ilyen félórásak szoktak lenni, tehát így hogy most így visszagondolok, így látom, hogy az életem elpörög, de igazából szórakoztató volt, hogy tudod, hogy mit fog belőle kihozni, és amikor kezd lebukni, akkor a csávó elkezdi a gépén megkeresni a Siskit, és hát vannak nagyon bénák köztük, tehát egyértelműen látszik, hogy életében nem látott még számítógépet, tehát gőze nincs arról, hogy mit csinál, de viszont vannak köztük okosak is, akik ügyesek, és nyilván ezt nem csak egy cég csinálja, tehát ez több csapat is van. Itt most a BBC egy csapatot talált, a vezetőjüket is megtalálta, aki az egészet vezeti, hát hadd nem mondjam, hogy mocskosul gazdag az ember, legalábbis így a Facebookja alapján, hát nem nyomorog. És ez az, amit nem értek, hogy ha már szkemmelésre adod a fejedet, nem tudom, tehát én azért adott szkemmelésre, mert nem tudom, esetleg rosszabbul lesz, vagy nem tudom. Egy idő után már elégnek kéne lennie, vagy ez csak az én érzésem, hogy minek kell repülőig elmenni, hogy már repülőd van, meg jetted, meg nem tudom.
Szerintem ez fölmerült a múltkori Lamborghini-kkel kapcsolatban.
Igen.
Erre nem tudunk válaszolni, de eszembe jut ez a jelenet a Tőzsde Cápák 2, amikor kérdezik a George Brolin-t, aki az ilyen főszemétláda brókert játsza, kérdezi tőle a tök mindegy, a főszereplő srác, hogy mégis mi a cél, mikor lenne elég, hogy hány repülő, vagy hány jakt, hogy mi az, amire, szóval mi a végcél, mi erre a válasz, és azt mondja, hogy a válasz az, hogy több. Hogy több kell, kész. Szóval, hogy...
Vannak ilyen emberek, nem lehet ezzel mit csinálni.
De ez nem úgy van egyébként, hogy ha valakinek, tehát hogyha a megszerzett javak, azok teljesen legális és jól megdolgozott javak, tehát olyanok, amik megilletnek és nem vehetik el tőled, akkor hamarabb érzed azt, vagy könnyebben mondod azt, hogy nem kell több feltétlenül, mint hogyha tudod azt, hogy mindaz, amit eddig összeharácsoltál, ez egy ilyen illékony dolog, mert bármelyik pillanatban kipukkathat és elveszítesz mindent, és akkor még kell gyorsan, mert akkor még holnap még amit lehet összeszedek. Nem?
Ez már olyan magas szerintem. Vannak,
akik... Üdvözlöm mindenkit a Hack és Filozófia című műsorban.
Igen, ez a... Hol van az elég? Na de várjál, akkor...
Amúgy lehet, hogy így van. Ez egy érdekes kérdés.
Aki esetleg tudja, hogy a bűnözőknek a mentális hajtó ereje, illetve motivációja, azt szívesen várjuk az ötleteket. Na, de akkor ugorjunk át Iránba. Na, már voltunk Indiába, az oroszoknál, Angliába. Ez már ilyen utazós műsor lesz, mert csak nem tudjuk, hogy mi hol van. Csak papírot tudjuk. Egyszer behozunk egy vaktérképet. Síralmas lesz. Ez egy Patreon content, tudod, ez a kirakjuk, amit összerajzoltunk.
Ez nagy ötlet, ebben benne
vagyok. Igen, a világ a Hekk és Lángos hoztok szerint.
Tudod,
milyen térkép lenne?
Tudod, van az a kép, amikor valaki így bekarikázt, hogy ezek így orosz hackerek, ezek itt pálinka van, itt jó csajok.
Itt sárkányok van.
Ez ugyanúgy, ez a hackes alacsony awareness, magas awareness, hackerek. Hát ezek itt brazíliaiak, mindenhol több helyen
Itt vannak a support scammerek.
Itt vannak a support scammerek, igen.
Igen, illetve orosz hírsz, ezek mindenhol, tudod, egy kis pöttyök.
Igen, kis pöttyök szétszorva. Illetve NSA, az is mindenhol. Meg igen. A kábelekben. Na de várjál, mi van Iránban? Figyelj. Több iráni hírünk is volt, de én most ebből egy olyat szedtem ki, ami nekem érdekes volt. Sorry, most egy ilyen műsor. Találtak iráni malvert. Új malvert. Majdnem azt mondta, hogy Marvel, de nem mondom ki. Amit úgy neveztek el, hogy Forlord. Figyelj, mert el fogom mondani. Ugyebár hogyan szokták elnevezni? A legidiótább neveket szokták tudni kitalálni egyrészt a hacker csoportokhoz is, de ha már itt tartunk, ezt a malvert, amit találtak, azt a Cobalt Ulster nevezetű hacker csoporthoz társítják, akinek a másik neve Muddy Water, aminek a másik neve Seedworm, aminek a másik neve Temp Zagros, aminek a másik neve Static Kitten.
Statikus cicát.
Statikus cicát, egyébként nekem is ez a kedvenc. Én az állatosokat szeretem a legjobban, a macikat, meg a cicákat, meg a, mi van, még oroszlán is van, panda.
Fancy bear,
azaz. De mindegy, tehát ennek a csoportnak ennyi alneve van igazából. Maradjunk abban, hogy ez nem tudományos, jó? Tehát szerintem minden egyes kiberbiztonsági cég elnevezi, találnak egy APT-t, tehát ez egy ilyen állami hacker csapatot, ez az APT, ugyebár Advanced Persistent Threat, és elnevezik valaminek. De a lényeg az, hogy ezt a malvert, amit találtak, ezt azért gondolják, hogy az irániak, meg azért gondolják, hogy ez az a csapat, aminek van 6 különböző neve, mert hogy találtak benne kódrészleteket, amiket ezekhez kötnek, és ezektől már láttak malvereket, ami hasonló volt. Na de mi volt ez a cucc? Ez egy credential lopó malver volt, amit spear phishinghez találtak, illetve spear phishinghez használtak. Ez ugye az, amikor valakit targetelnek. Maga a folyamata abszolút klasszikus volt, ugye levélben megkapod a cuccot, volt benne egy zip file, megkértek rá, hogy a zip file-t nyisd ki, a zip file-ben volt egy Excel file, az Excel-ben volt egy makró, megkértek, hogy a makrókat engedélyezted a makrókat, és onnantól kezdve már indult a móka, ott jött a CMD, a PowerShell és a többi. Na de miért beszélek erről a hírről? Azért beszélek erről a hírről, mert megtalálták, hogy ez a malware, illetve ez a csapat használt egy toolt, amit én nem ismertem, úgyhogy bedobom, amit most tesz nektek. Ez a CredNinja, .ps1, ez egy PlayStation, ez egy PowerShell. PlayStation.
Nem én voltam.
Nem, én voltam. Meg nem te voltál, tehát ez a CredNinja. Ez egy tök jó tool, amit általában pentesterek szoktak használni. Egyébként én még nem használtam, de utána olvastam, és tökre tetszik. Hogyha bejutsz egy hálózatba, és már vannak felhasználó neveid és jelszavaid, akkor ez a domain, Windows-os hálózatra, akkor ez a doménen elkezd körülnézni, hogy bepróbálja ezeket a jelszavakat, megmondja neked, hogy hol a domain controller. Tehát ez egy ilyen tök jó ilyen Windows-os pentesting tool. Amint látod, ez egy sima PowerShell, úgyhogy mindenképpen ajánlom használatra, mert jónak tűnik. Tehát akit érdekel, az kukkancson utána. Mert figyelj, én úgy vagyok vele, hogyha az irániak használják, annyira rossz nem lehet. Én egyébként elkezdtem hinni az irániakban, de Észak-Koreában még mindig nem hiszek. De az irániak már alakulnak. Na most röhögsz, de hoztál észak-koreai hírt? Van észak-koreai híred?
Hát most jelenleg nincsen, na, de látod. Ha kell, csinálunk egy külön adást róluk.
Azt hittem, azt mondod, hogy kell csinálnunk egy észak-koreai hírt.
Pillanatok alatt, puf, meg kész is. Na mindegy, de ugyebár az irániak azok ezerrel nyomulnak, mert egyébként Cisco cuccokat is ezerrel hackkeltek az elmúlt hetekben, ugyebár feszült volt ott a hangulat, és ők így erre rágyúrtak. Ez most egyértelműen bebizonyított, hogy az irániak azok kiberben nyomják ezerrel. Na úgyhogy a lényeg az, hogy kukkancsátok meg ezt a túlt, szerintem jó pofa.
Tehát szerintem nem terhet el úgy adás, hogy ne beszélnénk mostanában a koronavírusról, mert ez mindenkit foglalkoztat, és képzeljétek el, hogy a healthcare.gov doménről küldött ki az amerikai kormányzat egy olyan tájékoztató levelet a koronavírusra kapcsolatban, aminek a, hát jól néz ki meg ilyesmi, de a link benne, hogy látogass meg a weboldalt, az egy olyan linkrövidítő alkalmazást használ, ami nem annyira ismert senkinek, vagy hát nekik, ez a links.gd, és mögötte meg egy tonnányi enkriptált cucc van, ami elég gyanús, tehát nem nagyon tudod leellenőrizni. és sokan phishingnek nézték, meg kamunak nézték, meg ilyesminek nézték, és így nem vették komolyan, hogy ez tényleg az. Szóval ez a tipikusan ez a fordított dolog volt, itt most visszanyalt az awareness fagyi.
Nem baj az.
Nem baj. Egyébként én ezt testközelben megtapasztaltam más miatt. Képzeld el, hogy kaptam én is ezért phishinget.
Nem áll.
De van egy domén nem regisztrálva az egyik nagy domén szolgáltatónál, nagy domén szolgáltatónál, és jött egy e-mail, hogy hát bizony nem akarom, hogy a domén nem expirálódjon, meg elveszítsem, akkor fizetni kéne. És mondom, ha nice try.
Én minden héten, minden hónapban ezt mondom a főgáznak. Nice try.
Na, és akkor... szép volt.
Igen. És akkor ezzel így el voltam egy darabig, hogy jó, megpróbálták. És aztán egyszer csak felmentem valamiért megnézni a website-omat, és így domain not found. És akkor így felmentem a hogy hívjákra, erre a domain regisztrációs oldalra, bejelentkeztem szépen a saját kredenciálnyomra, és írja, hogy domains expired 1. Úgyhogy szépen deaktiválták, és parkolópályára tették a hogy hívják ott. És az weboldalom helyett az volt a parkoló website, vagy a parkoló oldala volt ennek az óriási nagy domain szolgáltatónak. Elég shady-ül nézett ki, úgyhogy azonnal fizettem is gyorsan. Úgyhogy ez nem phishing volt, hanem ez komoly volt. Tehát ezt én benéztem. Úgyhogy hát vannak az awarenessnek is néha hátrányai, ha az ember túltolja.
Egyébként cégen belül szoktak olyanok lenni, hogy ugye már nagy nemzetközi cégnél vagyunk, és amikor kitalálnak mondjuk, nem tudom, Brazíliában valamilyen e-mail kampányt, vagy valamit, és kiküldik, és valami, nem tudom, valami borzasztó levelet sikerül összekalapálniuk, valami rettenetes angolsággal. Az egész úgy néz ki, mintha Viagrát akarnának neked eladni, pedig valamilyen céges projektet szeretnének meghirdetni, vagy nem tudom mi, és akkor kapjuk a kérdéseket, hogy ez most spam, mert mondjuk egy IP cím is van a linkben, amire aztán rá kéne menni, és akkor mondjuk, hogy hát ez rohadtul úgy néz ki, mint a phishing, de ez valójában nem az. Ez valid céges dolog. Mondjuk ez ritka, de ezzel előfordul.
Nem annyira ritka, mint gondolnád. De egyébként most egy out of band hír következik, ezt ma hallottam idefele autózva. Majd beteszem a show notes-be ezt is, hogy el ne maradjon. Úgy phishingeltek meg websájtokat, hogy nem a hagyományos módszert alkalmazták, amikor feltörnek egy tetszőleges websájtot, és akkor oda föltöltik a phishing toolkitet, és azon keresztül csinálják, hanem beregisztráltak egy ilyen kérdőív készítő oldalra, feltöltötték a cégnek a templétjét, tehát ahogy kinéz a céges weboldal, meg a fontokat, aha, meg mindent, és megkonstruáltak kérdésként egy login formot hozzá.
Ez mennyire jó.
Ugye? Tehát ez elég súlyos. Bedobom a linket majd.
Én azon gondolkodtam, hogy rögtön tovább szőttem, aki szeretné, az most megkaphatja ezt az ötletet, hogy csinálsz egy adott cégnek egy kérdőívet, és mondjuk így elkezded a teljesen ártatlan kérdésekkel, hogy mennyire vagy elégedett ezzel, mennyire vagy elégedett azzal, és mondjuk a harmadik kérdésnél, és mi a bankkártya számot, vagy a beléptető jelszavad. Mert olyan lesz, mint hogyha kidobott volna, vagy például, hogyha jelszót és felhasználóanyagot kérsz, az úgy fog kinézni, mint hogyha kidobott volna a session, és te szeretnéd folytatni a kérdőívet, és beírod a session a felhasználóanyagot és a jelszavadat, és utána folytatja mondjuk a kérdőívet. De mondjuk a negyedik kérdés az egy login page volt, ami úgy néz ki, mint egy login page.
Érdekes.
Ezt most találtam ki élőben. De egyébként most erre kapcsolódóan azt hallottátok, hogy az Aegis-nél volt gebasz?
Ransomware támadás.
Igen. Jött egy kedves ismerősünk, vele együtt ebédeltünk, és így kérdezte tőlünk, hogy hallottátok, hogy ez egy mi van az Aegis-nél? És mondtuk, hogy nem hallottuk, mert akkor még nem volt semmi egyébként a sajtóban, és mondta, hogy hát az egyik barátnője az mit tudom, ilyenki 3 napja otthon csücsül, mert nem tudnak dolgozni. Úgyhogy mondom, hogy hát jó van, akkor mondom, belsős információ van, aztán nem tudom, akkor délután már jött is a hír, hogy várjál, ez hogy volt? Mindjárt mondom, hogy vírustámadás, számítógépes vírustámadás érte őket.
Ezt mostanában, ez fontos hozzátenni.
Igen, ugye? Erről van szó. Úgyhogy egyébként ez február végén volt, nem tudom, ez mikor fog elhangzani ez a dolog, de ez február végén volt, és igazából azóta már nem is, nincs is, de utána megerősítették, hogy zsaruló vírus volt. Ha valaki nem lett volna biztos benne, hogy a számítógépes vírustámadás az pontosan milyen, akkor mondták, hogy az zsaroló vírustámadás. Állítólag napokig nem igazán működött a dolog.
Ez a... Idő kellett, amíg összeszedik a váltságdíjat.
Igen, mindenki adott bele egy kicsit a kollégák között.
Figyelj, dolgozni akartak. Ezt egyébként tegyük hozzá, hogy tehát ez a dolog, tehát egy ilyen zsaroló vírus így magától nem igazán tud 2020-ban elterjedni. Ugyebár ahhoz, hogy a hálózaton tudjon terjedni, ahhoz mondjuk két dolog kell. Kell hozzá, vagy hogy legyen egy sérülékenység, ami kukacosítható, mint például volt az Eternal Blue a WannaCry esetén. Ez egy nagyon ritka esemény, jó? Ilyen nagyon nincs. Tételezzük fel, hogy az Eternal Blue, hogyha már Windows 10-ek vannak a hálózatodon, illetve patchelt Windows 7-ek vannak, mikor volt az 2017-ben? Ez kiberbiztonsági években ez már gyakorlatilag a kőkorszak volt, olyan régen volt. Tehát, hogyha nem használsz patcheletlen Windows 7-eket, vagy esetleg annál régebbi dolgokat, akkor például egy ilyen WannaCry dolog nem tud elterjedni. A másik lehetőség az, hogy egy olyan gép fertőződik meg, ami mondjuk lehet credential-öket ki olvasni a memóriából, és mondjuk megszerzed a domain adminnek a jelszavát, és akkor az úgy elterjedhet. Vagy lehet egy olyan, hogy mondjuk Marika néni megnyitotta a vírusos levelet, letöltötte a zsarolóvírust, és Marika néninek fel van csatolva a céges share, ahol mit tudom én, fönt van minden. És mondjuk Marika néni mindenhez hozzáfér, mert hogyha Marika néni nem férne hozzá mindenhez, akkor csak is kizárólag egy csapatnak a, nem tudom, a fájljai titkosítódnának be, mert hogy csak ahhoz fér hozzá. Tehát mi kell ahhoz történjen, hogy egy egész, mondjuk egy gyár, egy fél gyár leálljon egy ilyentől? Tehát hogy mennyire rossznak kell lennie ennek a dolognak ahhoz, hogy ez így megtörténjen? Hozzátenném, hogy esetleg ennek van nyilván a másik változata, amikor már bent vannak a hálózatodban mondjuk 3 hónapja, és gyűjtik a credential-öket, és akkor csapnak le, amikor már mindent összegyűjtöttek, az összes domain admint, és egyszerre mindent le tudnak titkosítani. De akkor már bent vannak nálad, nem tudom, egy 3 hónapja, és folyamatosan figyelik a credential-öket. És olyan gépekhez férnek hozzá. Ugyebár ezt lépésről lépésre kell előre haladni egy ilyen Windows-os hálózatban, hogy megszerzed, mert ugye már mindig a memóriából tudod kiolvasni esetlegesen a credential-öket, mondjuk Mimic egyszer. És mit tudom, bejutsz egy gépre, onnan továbbmész egy másikra, onnan továbbmész egy harmadikra, és előbb-utóbb el fogod érni nagy nehezen a domain controllert, illetve a domain admin-t. És hogyha megvan a domain admin, akkor mindenhez hozzáférsz, és akkor mehet a titkosítás. Tehát ez azért ez meló. Tehát ez nem... Nyilván vannak túlok, amik ezt segítik, ezt a folyamatot, de azért ehhez azért dolgozni kell, hogy ez megtörténjen.
Nekem azért voltam, hogy rossz olvasni ezt a hírt, hogy én már, mint hogy ilyen kicsit az jött át, hogy a nehezen is küzdöttek meg vele, szóval gondolkoztam, hogy olyan mi van a backup-pal, meg alapból, amiket te itt elmondtál, hogy nincs szegmentáció, vagy ilyesmi. Mondjuk anélkül, hogy bármi pontos info lenne, igazából nem tudjuk szerintem.
Nem, nagyon kevés info megoldva. Volt,
csak azért rossz ezeket olvasni, mert az én szemembe azért, most nem tudom, hogy az Aegis mekkora szereplő a piacon, de azért a gyógyszergyárok valahogy kritikus infrastruktúra. Túrák is az én szememben, nem tudom, hogy jogszabályilag azok-e, de hogy főleg ilyen koronavírusos időkben azért egyszer, hogyha ezek a gyártók így kiesnek.
Arról nem is beszélve, hogy egy ilyen gyógyszergyár azért alkalmaz ISC és OT eszközöket, amik vezérlik a gyártást. Na most, hogyha egy ransomware mondjuk mellette még szállít esetleg valami olyan célzott malvert, ami csak annyit csinál, hogy az egyik összetevőből egy kicsit többet tesz abba a gyógyszerbe, akkor már emberek életei kerülhetnek veszélybe.
Ez nagyon veszélyes.
És az a durva ebben, hogy ha be tudott jutni a ransomware, akkor be tudhat jutni egy olyan is, ami az ISC rendszereket támogat. Mi az ISC rendszer? Az a Industrial Control System, vagy ICS, bocsánat, úristen, ISC-t mondtam.
Új, nem baj, lesz egy VIP adásunk ezzel kapcsolatban, és ott majd lehet hallani, hogy jól mondod.
Jól mondom?
Biztos jól mondod.
Igen, ott jól mondtad.
Igen, tegyük be ezt, ahogy hívjáknak, tegyük be ezt a lidokain hatására, hogy beinjekciózták a könyökömet, és egy kicsit
nincs be van lőve, mint belőttek. Az állat, úgyhogy nem lehet ezzel mit csinálni. Na.
Képzeljétek el, hogy a Let's Encrypt vissza fog vonni, várhatóan, vagy hát már vissza is vont egyébként több millió, legalább 1,7 millió SSL certifikátet, mert találtak egy bugot, egy hibát abban az algoritmusban, ami ellenőrzi a doméneknek a a tulajdonjogát. Ugye csak annak állítanak ki ilyen biztonsági tanúsítványt, akik be tudják bizonyítani, hogy az övék a domén, hiszen hogyha nem az enyém lenne, és tudnék rá kiállítani certifikátet, akkor akár a Microsoft nevében is tudnék kiállítani egy SSL certifikátet az én saját szerveremen elhelyezve, és akkor tudnám azt mondani, hogy én bizony a Microsoftnak tehát a Microsofthoz tartozok. Na mindegy. És hát ebben volt egy hiba, és ezért megvizsgálták a certifikéteket, és kiderült, hogy 3 milliót vissza kell vonniuk. Ups. Aztán ezt elkezdték lejjebb csökkenteni, ahogy vizsgálták, és próbálták keresni, hogy mit lehet itt azért ebből még lefaragni. És mivel még 1,7 millió körül van, de 1 millió az biztos. Akik érintettek, azok már megtapasztalták. Tehát valószínűleg megváltozott a lakat, ahogy hívjákjukon, a websájtjukon. Ők generáljanak újat azzal az alkalmazással, vagy generáltassanak újat azzal, aki ezt nekik csinálta, mert az újonnan generáltak már jók, és persze bepecselték a dolgot ők, és egyébként nagyon sok olyan certifikét van közte, amelyek nagyon gyorsan, hogy hívják, ulódnak, frissülnek, ezért ezek gyorsan kipörögtek. Tehát nagy impaktja ennek azért nem lesz, de ha valaki úgy érzi, hogy neki ő beleesik, akkor generáljon újat, illetve van egy, majd a sonzó, megtaláltuk a linket, van egy parancs, amivel meg lehet nézni azt, hogy a certifikátednek a sorozatszáma, az közte van-e azok között, amiket vissza kell vonni, vagy visszavontak. De mondom, elvileg ezt a műsort most ugye 6-án vesszük föl, március 6-án, és...
Vagy nem.
De 5-e volt a kivonásnak a céldátuma, tehát igazából ez már megtörtént.
Akkor már kivonódtak.
Tehát valószínűleg már kivonódtak. Ez hát érdekes, olvassatok el a részleteket ott benne.
Tovább fokozva a feszültséget, napokban kicsit megdobbant a szívem, mikor olvastam, hogy a Google Authenticatort célozza egy új malware.
Nem már, körülbelül egy hónapja használom.
Na ez az, én is használom, de azért ennyire nem, kicsit ilyen clickbait volt, mert hogy hát végülis nem csak a Google Authenticatort, hanem minden ilyen kétfaktoros azonosításos használt ilyen one-time passwordot, passcode-ot ajánló applikációt támad a Cerberus, nem tudom, hogy kell mondani.
Mondjuk Cerberus.
Mindegy, ez alapvetően ez egy ilyen banking trójai, és most találtak egy új verziót belőle, ami már kissé fejlettebb, és az a lényeg, hogy ki tudja olvasni a screeneden lévő ilyen passzkódokat. Ugye kicsit tegyük ezt tisztában, mi ez a kétfaktoros azonosítás, ugye alapvetően 3 faktorról beszélünk security-ban, ami segítheti, hogy nagyobb security-t tud hozzáadni a különböző applikációt és bármilyen szintű hozzáféréseidhez. Ugye az első faktor az arról szól, amit te tudsz, ez jellemzően a jelszavaknak a világa. Ugye mondanám is nekem, hogy ma már a jelszavak nagyon sokan azért szerintem már elavult intézménynek tekinthetőek, nagyon könnyű őket feltörni, még őszintén szóval azokat is, amiket adott esetben generáltad, szóval tegyen nagyon random. Szóval ahol lehet, ott állítsátok be a második faktort. Ugye a második faktor az jellemzően arról szól, hogy ami neked van, ugye ez lehet egy fizikai token, vagy lehet valamiféle applikáció az okostelefonodon, szóval kvázi ugye birtokolnod kell ezt az okostelefont, és azon fut egy applikáció, ami generál neked egy egyszer használatos passzkódot, amit a jelszavad beírása után hozzá kell adni. Szóval úgymond kétszer kell bizonyítanod, hogy igenis te vagy a tulajdonosa annak a fióknak, ahol be tudsz lépni. A harmadik faktor pedig az a valami, amit te vagy. Ugye itt gondoltunk a retina szkennerre, az új lenyomat, az arcfelismerés, ilyesmi. Szóval még egyszer, az első a valami, amit tudsz, a második, ami valami, amit van, a harmadik pedig a valami, amit te vagy. És ugye arról van szó, hogy itt ezt a második faktort, a valami, ami neked van, ugye itt ez egy trükkös dolog, mert hogy van végülis egy fizikai device van a kezedben, ez egy okostelefon, de mégis egy szoftver az, ami biztosítja ezt a második faktort, ezáltal ez támadhatóvá válik, és ez azt csinálja... Hogyha meg vagy fertőzve ezzel a trójaival, ez elküld egy távoli szerverre a screenről kiolvasott passzkódot, És igazából ezt az egész folyamatot úgy le tudja játszani, hogy a usernek nem is kell feloldani a telefonját. Szóval ezt le tudja futtatni anélkül, hogy a user maga bármilyen intervenciót is csinál a saját telefonján. És ezért is dupla, sőt, meg TeamViewer kapcsolatot is képes létesíteni.
Az Jézus Isten, milyen infrastruktúra.
Gólya, de várj, de az a legjobb, hogy így írják a kutatók, már nem tudom, melyik cég talált ezt meg, hogy még nem találták meg sehol, hogy árusítanák ezt az új verziót, szóval valószínűleg még fejlesztés alatt van.
És mondjuk csak saját.
Igen, nem tudom, akkor hogy lehet ráakadni egy olyanra, ami még a darkneten sincs kén.
Ezt föltöltötték tesztelni. Hogy,
na mindegy, szóval ilyeneket tud, és igazából a tanács, egy ilyen általános tanács, hogy tök jó, hogyha amúgy használsz ilyet, hogy mit tudom, ez a Google Authenticát, vagy közkedvelt ilyen dolog, de még jobb, hogyha ténylegesen fizikai tokent használsz, legyen az egy YubiKey, vagy már a Google-nek is van amúgy ilyen fizikai tokenje. Most
tényleg? Mi a neve?
Nem tudom, de mindjárt megmondom. Várj, Antenna, a pillanat. Szóval a Google egy full menő nevet választott neki, Google Titan Security Key.
Titan?
Aha. Titán, 50 dolcsért adják.
Hát jó, hogyha titánból van.
Hát mondjuk 50 dolcs, az nem olcsó.
Jó, de a titán az egy ritka anyag.
Milyen igaz? Mint a izé...
Meg kemény.
Izé, a Wolverine-nek miből van? Izé, adamantium, az is drága. Igen?
De ez igazából két kulcsot adnak amúgy. Azt mondja, hogy van egy USB-A sima security key, NFC-s csatlakozással, illetve van egy micro USB-s Bluetooth és NFC megoldások, szóval ez az 50 dolcsért ez a kvázi két kulcsot adnak, szóval igazodnak ahhoz, bármit is használsz.
Akkor ez már két kulcsos azonosítás tesz lehetővé.
Igen, szóval ez a tanács, hogy egyrészt, hogy ahol tudtok, állítsátok be a kétfaktoros azonosítást, mert a jelszavak tök mindegy, milyen erős, önmagába kevés, de tényleg az a legjobb, hogyha második faktoron is az okostelefont használtok, hanem valamelyik ilyen olyan fizikai tokent, ami kifejezetten arról a gyárt, vagy ezt az egy dolgot csinálja.
Jó, de hát ez nem egyszerű. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy erre is meg leszel elkézve, hogy megint egy olyan használatlan dolgot ajánlunk, mint az IoT-nál is.
Fú, IoT, igen.
Egyébként megint összeült az IoT tanács, én, Ninja és te. És attól megint nincs.
Igen, és én amúgy hoztam is egy hírt IoT témában. Ugye a múltkori adás után azért ment a rage egy-két helyen, hogy ugye mit szídom az IoT-t, meg hogy mit boomerkedek. Most ezt újra elmondanám, azt, amit amúgy abban az adásban is elmondtam, senkit az égvilágon nem akarok lebeszélni az IoT eszközök használatáról. Én azt mondtam, hogy mindenki végezze a saját maga kockázatelemzését, illetve gondolkozzon el azon, hogy van-e bármi értelme annak a funkciónak, amit ő használni akar. Ha igen, ha hasznosnak találja és hozzáad az ő életéhez, akkor az tök jó, és használja, és vegyen IoT-t, és nem tudom. De arra hívtam fel a figyelmet, hogy ez új kockázatokat jelent ezeknek az eszközöknek és technológiáknak a használata, és ezt mindenki mérlegelje a beszerzés előtt.
Hát meg egyébként is. Tehát szükségünk van mindig újabb és újabb proxikra ahhoz, hogy elérjük a darknetet, úgyhogy telepítsétek csak szépen ezeket.
Igen, és egy nagyon rövid hír IoT témába, hogy a mi rage-ünk is tovább folytatódjon.
Köszönöm szépen.
Megidézve Rezső szellemét, egy jogi folyóiratban megjelent egy cikk, ami nem én akadtam rá, miatt még valaki ezt gondolna, és továbbra sem vagyok jogász, ezt igyekszem mindig hangsúlyozni. A Schneier rakta ki a blogjában hivatkozásként ezt a cikket, ami arról szól, hogy ugye az az alaphelyzet, hogy egyszerűen azt látjuk, hogy a piacon megjelenő IoT eszközök nem biztonságosak, és a politika, illetve hát a jogszabályalkotó közeg hatalom pedig nem tudja egyszerűen rábírni az ipart arra, hogy ezeket az eszközöket biztonságosan dobják piacra. És ez a cikk ez arról szól, hogy kvázi ilyen proaktív módon csoportos keresetet kell beadni a különböző nem biztonságos IT eszközöket gyártó cégek ellen, hogy mielőtt még beütne a baj vagy a krak, azelőtt már egy ilyen nyomásgyakorlást legyen rajtuk, hogy igenis ezeket az eszközöket tegyék biztonságossá. Nem tudom, hogy ennek nyilván ennek mennyi a realitása, de hogy hogy kicsit arról szól, hogy ha az állam nem akar lépni ez ügybe, akkor kvázi ilyen alulról szerveződve állampolgárok összeállnak, és fellépnek ezen cégeken.
Igen, ez ugyanez körülbelül, mint amikor mondjuk kidobsz egy bármilyen random terméket, és mondjuk nem adsz hozzá supportot. Tehát, hogy így, tehát a, vagy szoftver frissítés. Tehát így kidobtad, van rajta egy valamilyen szoftver, kiderül, hogy sérülékeny, esetleg az a szoftver mondjuk 2 év után már nincs supportálva, mármint, hogy amit te felhasználtál, mint gyártó, már te se kapsz supportot. Tehát hol húzzuk meg a határt, hogy neked, mint eladó, vagy mint terméknek a létrehozója, meddig kell supportálnod ezeket a dolgokat, és mennyire kellene biztonságosnak lenni, ez egy nagyon nehéz. És hogy melyik országban, és hogy hol, ez borzasztó. Mert ez onnan tudom, hogy például Lidlben vannak kedves családtagjaim, idősebbek, nagy kedvel szoktak vásárolni Lidlbe mindenféle ilyen kamerákat, meg technikai eszközöket, amik ilyen kicsit ilyen IoT-s dolgok, és így tépem a hajamat, hogy oké, hogy Németországba készült, meg nem tudom, de hogy 2004-es mondjuk, vagy valami valami borzasztó, rettenetes dolgok, és hát működik, mert be lehet kapcsolni, és működik, de úgy egyébként meg veszélyes szerintem. Nem is akarok utána nézni, mert úgyse tudom neki megmondani, hogy ez dobd ki. Tehát most tök jó, hogy megvetted, de inkább dobd ki. Megpróbálom, hogy olyan helyre betenni, ahol nem okoz nagy problémát, és imádkozok, hogy ne legyen gond.
Ahogy elképesztő, hogy a Lidlben, vagy az Aldiban, nem tudom, de ez talán...
Mind a kettő egyébként.
Igen, mindent lehet kapni. Legutóbb az egyik ilyen, egy Makita fúrónál álltam meg kicsit gondolkodni. Egy üveg por volt, illetve nem tudom, egy csomag banán volt a kezembe, és gondolkoztam, hogy veszek egy új Makita fúróképet.
De az legalább márkás.
Az is lehet kapni. Igen, az mondjuk legalább jó, meg arra viszonylag kevés szoftver frissítést kell rakni. De visszatérünk egy pillanatra ez, hogy ezeknél az ilyen kereseteknél meg pereknél, szóval nyilvánvalóan itt azért senki nem azt akarja elérni, vagy hát nem az a reális elvárás, hogy ilyen szuper biztonságosak legyenek, hanem hogy az alap biztonsági dolgok legyenek beépítve. Gondolok itt arra, hogy mit tudom, ne plain textben legyenek a jelszók, vagy ilyesmi.
Ez ilyen 2005-ös standardokat lőjük meg így célnak, hogy így tök jó lenne. Egyébként spoiler alert, de jövő hétre most toltam át jövő hétre egy okos csengős hírt. Nem egészen tudom, hogy pontosan ez mi volt, de majd jövő héten jön. Úgyhogy igen, tehát ezekkel gond van. Ezt ezerszer elmondtuk, olcsók, gyorsan kell őket piacra dobni, nyilván nem lesz idő mindenre gondolni, security-re, stb. Ez problémás. Bárki bármit mond, ez veszélyes.
Jaj, képzeld el, most támadt egy ötletem. Egy ilyen emlék felugrott, hogy tegnap a feleségem hallgatta nézte a Barátok köztöt, én meg ott voltam mellette, és hallottam a műsort, és képzeld el, ilyen beszélgetés hangzott el, hogy egyébként meg emlékszel azokra a képekre, amiket rólad csináltunk? Igen, igen, miért? Hát nem kellett volna felhőben tárolni őket, elég volt a jelszó, és kinyitottam, és letöltöttem, úgyhogy ha nem akarod, hogy mindenhova kikerüljön, akkor csináld ezt, amit én mondok neked most. Konkrétan így. Oh. Tehát azért figyelj, oda megy az awareness építés a Barátok közben.
Ez tök jó, amúgy.
Közhasznó, ez körülbelül úgy tömeg, ha most lenne szomszéd. Képzel, hogy hívták az öreg csajt izébe? Milyen néni volt? Mindegy. Egyébként le lehet tölteni.
Az alkesz?
Nem, a kedves néni volt a kedves.
Etus
néni. Szerintem Etus néni volt, igen. De egyébként már többen is ajánlották nekem, hogy illegálisan töltsem le a teljes szomszédokat, és nézem meg, mert világbajnok állítólag ezúton. De egyébként, várjál, lehet, hogy nem is illegális. Azt hiszem, a MTV-nek fönt van az archívumában. Na, ez pont nem illegális. Nem szoktam egyébként letölteni ilyeneket. Úgyhogy mindenkinek ajánljuk. Képzelem, hogy tudod, ilyen szomszédokos zene alatta megy, és jaj, hát a jelszó már megint elvitték a hackerek, meg minden. Használjatok erős jelszót és 2-faktoros autentikációt.
Pontosan, hogy odafordul a kamerához, és használjatok LastPass, gyerekek, erős jelszót generál.
És NordVPN-t.
És akkor egy a mentős fickó azt mondja, hogy vettem egy YubiKey-t.
Beszállok ebben a security-be.
Nem volt olcsó, de legalább a hackerek nem fogják elvinni a fényképeimet.
Sok kis csíra még applikációt használ. De nálam YubiKey van.
Na jó van, srácok. Szeretnétek még valamit elmondani így a világnak? Jaj, valamit el akarunk mondani. Megkerestek minket, hogy van egy kedves hallgatónk, aki security-s gyakornoki állást keres. Mi sajnos nem tudtunk neki gyakornoki állást ajánlani, pedig szeretjük a security-seket. Ha esetleg van a hallgatók között valaki, akinek tudna valaki, az dobjon nekünk egy levelet, hogy ő szeretne befogadni egy gyakornokot, egy security-s gyakornokot. Nem ismerjük, úgyhogy nem vállalunk érte felelősséget, illetve nem tudom, szerintem biztos vagyok benne, hogy szobatiszta, kellemes, ápolt, aranyos ember. Úgyhogy ez volt a közszolgálati része a Hekkés Lángosnak.
Csak egy olyan sztorit osztanék meg még itt a végére, hogy képzeljétek el, valaki ajánlotta nekem a Hekkés Lángost.
Hogy hallgassam.
Nem mondod, ez komoly.
Igen, de amit beszéltünk, hogy elképesztő, hogy nem hiszem el, hogy nekem ilyen a hangom, mint ahogy hallom a valóságban, és úgy látszik, hogy azért van valami igazság, hogy mások se ismerik fel nagyon, és konkrétan ajánlott, hogy hallgassam a Hekkés Lángost, mert tudják, hogy én ilyen témákkal foglalkozom, ilyenben dolgozom.
Ez a biztonsági hülyeségeket, ha szoktad hallgatni,
igen,
megnézni.
Igen, hogy én biztonsági őrként dolgozom, úgyhogy mondtam, hogy köszi szépen, mindenképp ránézek majd.
Ez nagyon menő.
Nekem egyszer, most nem olyan régen, konkrétan megkérdezték, mikor mondtam, hogy security, hogy biztonsági őr? És akkor mondtam, hogy hát nem annyira.
Na jó van, esetleg még valami?
Semmi, csak annyit még a kedves ismerősönnek üzem, hogy köszi a tippet, meghallgattam egy kis lángost, és tényleg nagyon jó.
Tényleg nagyon fantasztikus. Na jó van, akkor köszönjük, hogy velünk voltatok, nektek is köszönöm, menjetek haza, szevasztok.
Sziasztok.
Sziasztok.